fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Drámai mértékben nőtt a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a Közel-Keleten. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint egyetlen nap alatt csaknem megduplázódott az érintettek köre. A harcok továbbra is hevesek. Irán szombatról vasárnapra virradóra újabb súlyos támadásokat indított. Több száz rakétát és drónt lőttek ki az Egyesült Arab Emírségekre és a környező országokra. A légitársaságok leállították járataikat a térségben. A légterek lezárása miatt utasok ezrei rekedtek a terminálokon vagy a helyi szálláshelyeken. A magyar külképviseletek és a call center emelt létszámmal folyamatosan dolgozik a kimenekítésen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kéri a térségben tartózkodókat, hogy kövessék a biztonsági utasításokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránoknak azonnal újra kell indítaniuk a szállítást a Barátság kőolaj vezetéken, mivel a közel-keleti harcok miatt a tengeri olaj útvonalak bizonytalanná váltak. A külügyminiszter botrányosnak nevezte, hogy Kijev politikai okokból blokkolja a fővezetéket, amit a magyar kormány egyértelmű zsarolási kísérletnek tart. A tárcavezető hangsúlyozta, a vezeték fizikailag épp, így a leállás mögött szándékos rossz indulat áll, amellyel szerinte az ukrán elnök a választások előtt akart ellátási válságot idézni. Magyarország azonban a tartalékok feltöltésével és szerb segítséggel kivédte a nyomást, így az ország energiaellátása a blokkád ellenére is teljes biztonságban van. A miniszter szerint a jövőben új vezetékek építésével tovább csökkentik a kiszolgáltatottságot, hogy Magyarországgal a továbbiakban se lehessen következmények nélkül szórakozni. Fontos adatokkal jelentkezik az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Terítékre kerülnek a külkereskedelmi, az ipari és a legfrissebb GDP mutatók is. Hétfőn a januári termékforgalommal nyit a hivatal, kedden pedig kiderül pontosan, hogyan alakult a bruttó hazai termék a tavalyi év utolsó negyedévében. Az előzetes becsülések szerint a gazdaság éves szinten enyhe növekedést mutatott. A hét második felében a kiskereskedelem és az ipar teljesítményét számszerűsítik, melyeknél a korábbi adatok már biztató, több százalékos bővülést jeleztek. Különösen a fogyasztás élénkülése szembeötlő, decemberben a kiskereskedelmi forgalom már 4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szakemberek szerint az előttünk álló heti adatsorok alapjaiban határozhatják meg a hazai gazdaság idei kilátásait és a befektetői várakozásokat is. Több mint 1 milliárd forintos szociális városrehabilitáció kezdődik Miskolcon. A program két helyszínt érint, a Tetemvár Bábonyi Bérc és Jukóvölgy környékét. Az Európai Unió összesen 1 milliárd 350 millió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű lakók életminőségének és esélyeinek javítását. A tervek szerint a 2028-ig tartó fejlesztések során közösségi programokat, oktatási és bűnmegelőzési kezdeményezéseket valósítanak meg a területen. A cél a munkaerőpiacról kiszorultak segítése és a közbiztonság erősítése. A beruházások a Magyar Állam társfinanszírozásával a TOP Plus keretében indulnak el. Beiktatták hivatalába Keckó Pált, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyház kerületének új püspökét Budapesten, a Deák-téri templomban. Székfoglalójában Keckó Pál a keresztény közösségek fontosságáról beszélt, kiemelve a figyelmes szót, az odafordulást és a megtartó kapcsolatokat. Hangsúlyozta, gyülekezeteik élő hálózata a reménység, a szolidaritás és a mentális megerősödés tere is. Programjának kulcsa a hálózatosság, a közösség erősítése és a tapasztalatok megosztása. Fontosnak nevezte a fiatalok és gyermekek között végzett szolgálatot, valamint a regionális és országos programok fejlesztését.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néha záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. 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 Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, zenés istentiszteletre várták a szikszújjakat a napokban a református templomba. A tiszanagyfalui lelkész Andrássy Gergely és családja ajándékozta meg a Miskolc melletti közösséget énekkel, zenével. Négy hölgy és két fiatalember, ők az Andrássy család. A nyírségi református egyházmegyében lévő tiszanagyfalui református egyházközségben szolgál a miskolci születésű Andrássy Gergely lelkipásztor. Ő hirdette az igét is ezen a napon. A szikszói lelkész Szabó Pál nagy tiszteletű úr sógoráról van szó. A zene is összeköti a családot, mint megtudtuk. Csengettyű, citera, furuja, gitár, zongora mind-mind megszólalt ezen az alkalmon. Isten magasztalása, dicsőítése tette teljessé az Isten tiszteletet. A lelkész prédikációjában a vakon született férfi esetéről szólt, arról, hogy az a sokféle szenvedés, ami az embereket éri, milyen céllal van jelen. Az alkalom előtt kérdeztem a tiszanagyfalui lelkészt, Andrássy Gergelyt. Nagy tisztelet úr, itt Szikszón fognak ma szolgálni, és családostól, hogy?
Nagyon egyszerű erre a válasz. Meghívott az itteni nagy tiszteletű úr, aki egyébként a sógorom, a feleségeink testvérek, úgyhogy egy családi látogatás is már időszerű volt, és ha már úgy is jövünk, akkor úgy gondoltuk, úgy beszéltük, hogy akkor én is szolgálnék itt, és a családdal is, gyerekekkel is kicsit énekelnénk, Istent magasztalnánk.
Mit kapnak ma itt a hívek?
Reméljük elsősorban magukkal vihető igét az igehirdetésből, akár az énekekből egy-egy üzenetet, illetve azt az élményt, amit az Istennek való éneklés adhat, mert majd be is kapcsoljuk a gyülekezetet, meg is invitáljuk őket egy közös éneklésre, csengettyű szó kísérletében.
A házasság hetét bevonják, mert ugye ma kezdődik.
Ma kezdődik országosan, itt most konkrétan még nem, hanem itt úgy tudom, hogy a héten majd ennek a programjai meg lesznek tartva, ahogyan azt előzetesen is a gyülekezetben hirdették, úgyhogy itt most a konkrétan a mai istentiszteleten még nem erre fogunk készülni.
Ez jellemző egyébként, hogy úgymond vendég istentiszteletre mennek a lelkészek?
Hát előfordul, ez nyilván függ a lelkészi kapcsolatokon, függ a gyülekezet, az otthoni gyülekezetnek a rugalmasságán, és nálunk 11 faluban ismerik ezt a családi szálat, mert korábban ugye ott a szomszédos rakamazon is szolgáltak nagytiszteletű úrék. Ott is rendszeresen találkoztunk egymással, én is szolgáltam náluk, ők is nálunk, úgyhogy szoktunk ilyet azért, hogy más igehirdetőket is halljunk, és másképp is figyeljünk Isten igéjére.
Milyen lelkülettel jött ide most a család?
Örömmel jöttünk, a családi találkozás miatt is, a zene miatt is, mert szeretünk énekelni, a gyerekek is hangszereket próbálnak már ki, és tanulnak, és nálunk ez mindig családban természetes volt. Közösen is szoktunk együtt is a nagy tiszteletű úrék családjával, meg hát mind kettőnk családi háttere is a zenére mutat azért erősen.
Az igen hirdetést az ki fogja ma tartani?
Én fog szolgálni.
Miről fog szólni, mivel fogja a híveket megszólítani?
A bibliósok kalauz szerint egy nehéz történet van most előttünk, a tegnap és a mai napon a vakon született férfinak az esete, és erről fog szólni az igehirdetés, hogy az a sokféle szenvedés vajon milyen céllal érkezik a világba, vagy milyen céllal van jelen, és mi lehet ennek, ezzel Istennek a szándéka az életünkben, hogy ezek itt vannak, és ezeket megengedi. Mi hogy reagálunk ezekre, a próbákra, és az Úr Jézus hogyan tekint erre?
Azért van ez így, hogy ezáltal a szenvedő ember által valaki felismerje az Istennek a nagy hatalmát. Hogy észrevegyék, létezik a szabadító Isten, aki tud változtatni, aki tud társul szegődni, aki tud gyógyítani is, ha akar. Jézus tehát nem ad magyarázatot a szenvedésre, hanem egyszerűen egy irányt mutat. Nem azt mondja, hogy akkor most mindent megértettetek már, ugye, kedves tanítványaim, hanem még ebben a helyzetben is az Isten dicsőségére mutat. Hogy ez a lényeg, hogy ennek az embernek az élete bizonyítéka lesz annak, hogy az Isten létezik. Pontosan úgy, ahogy sokféle más bibliai történetben is erről olvashatunk. Gondoljunk csak Jobbra, a jól ismert, szenvedő ember példájára, aki mindent elveszít szinte, a vagyonát, a gyermekeit, az egészségét. Jönnek a barátai, a kedves jó barátok az emberi logikával. Biztos te vagy a hibás. Biztos valamilyen bűnöd van. Biztos elrontottál valamit. De Jobb nem nyugszik ebbe bele. Sír, szenved, nem érti, mi történik. De közben rátalál az Istenre, visszatalál az Istenhez, és azt tudja mondani már előre, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Vagyis én az Istenhez tartozom, és még ebben a szenvedésben is meg tudom vallani, hogy ha nem tenné is, ha nem szabadítana meg, ha nem oldaná meg ezt a helyzetet, akkor is ő az Isten. És ebben a próbában így mutat Jobb az Isten cselekedeteire, az Isten dicsőségére.
Milyen célja van akkor ezeknek? Kicsit menjünk bele.
A célja az gyakorlatilag úgy mondanám meg, hogy az Isten dicsőségét hogyan szolgálhatja ez az életünkben, ezt kell felismernünk. Úr Jézus erre mutat rá, amikor a tanítványok megkérdezik, hogy na, ki szenvedett, vagy ki vétkezett ez a férfi, vagy a szülei vétkeztek-e, és Jézus pedig arról beszél, hogy nem a szülei, meg nem is ő, hanem az ennek a lényege, hogy nyilvánvalóvá váljanak rajta az Isten cselekedetei. És ez a kérdés, hogy vajon a mi életünkben, amikor szenvedést élünk át, amikor próbákon megyünk keresztül, azáltal nyilvánvalóvá lesz-e az Isten dicsősége? Tudunk-e úgy ilyen próbákat hordozni, hogy közben Istenre mutatunk és az ő szabadítására?
Nagy tiszteletű úr, egy kicsit a tiszanagyfalui gyülekezetet mutassuk már meg. Ugye ön miskolci, onnan ment oda szolgálni.
Igen, én Miskolcon nőttem fel, de Debrecenben mentem a teológiára, és ugye az már a tiszántúli egyházkerület, és ezért is adódott, hogy a Nyírségi Egyházmegyében voltam először segédlelkész, majd beosztott lelkész Ramocsaházán. Ott egy 2,5 évet töltöttünk, és utána hívtak meg Tiszanagyfaluba, ami még éppen a Nyírség, de elég közel van már a Miskolchoz is, illetve a feleségem is szerencsé származású, tehát így távolságban sem volt irreális, de elsősorban a gyülekezet hívásának és Isten hívásának engedve mentünk oda 13 évvel ezelőtt, és ez egy nagyon családias és lelkes gyülekezet. Papíron 200 fő körül vagyunk, de a lelkesedése a gyülekezetnek és a jelenléte, az adakozó kedve és a szolgálatkészsége az szerintem nagyon megragadó és nagyon példás. Nagyon érezzük a szeretetüket, illetve érezzük az Isten felé irányuló szeretetüket is. Sokan szeretik Tiszanagyfaluban Istent, és ezért jó összetartó és szolgáló közösség van ott. Sokféle réteg alkalmunk van, most ezt nem sorolom végig, de igyekszünk minden különböző korosztálynak és rétegnek igei lehetőséget adni, akár gyermekprogramokban, férfi kör, női kör, bibliaórák kapcsán és egyéb mások felé és nyitható alkalmak kapcsán, úgyhogy szeretünk ott lenni, és jó gyülekezet van Tiszanagyfaluban, érdemes oda ellátogatni.
Nagy tisztelet úr, vendég előadó lesz az Andrássy család, jelent meg itt Szikszón, Tiszanagyfaluból, hogy?
Szabó Pál szikszói református lelkipásztort hallják.
Egyrészt örülünk, hogy vannak vendégek, és hogy nem csak én prédikálok, vagy a feleségem esetleg, hanem más hangokat is lehet hallani, ez fontos. Másrészt, hogy miért pont ők, ez a családi kapcsolatok miatt van. Ismerjük egymást, a feleségeink testvérek, és innen jött, hogy családot jól ismerjük, úgyhogy érdemes őket meghívni, mert nagyon ügyesen zenélnek.
Mire számíthatunk ma? Milyen lesz a mai szertartás?
Az éneklés lesz más, mert csengettyűvel, citerával, furujával, gitárral, zongorával, kahonnal fogják kísérni az énekeket. Lesz, amit együtt éneklünk a gyülekezettel énekeskönyvének, meg lesz olyan, ami nem énekeskönyvének, de azért ismert lesz a gyülekezet számára. Meg lesz, ami teljesen új lesz nekik.
Ilyenkor erre fel kell készülni, az ő próbáknak kell lenni.
Ők készülnek, meg gyakorolnak. Hát ugye egy család ők, és örömzenélés otthon összeinnek, énekelnek, de azért az édesapa az jól összefogja őket, és ugye eléggé színes, tegnap a főpróbát hallottam, és eléggé színes összeállítás lesz itt. Tehát minden hangszer megszólal, nem az van, hogy egy típusúból fognak sokat játszani, hanem különféle típusú hangszeres kísérletekkel szóló énekeket fogunk hallani.
A szíkszói gyülekezet, az énekkar, a református énekkar mennyire lesz aktív?
Hát remélem eljön az énekkar, és meghallgatja őket. Most a kórus nem énekel, de ugye, hogy látta a kórus is, hogy mi is próbálkozunk hangszereken játszani, úgy a kórus egyébként elég nyitott arra, hogy hangszeres kísérletű énekeket is énekeljünk.
Tiszteletű úr fog szolgálni. Miért jó ez, hogyha egy idegen helyre jön egy idegen lelkész, és adja át gondolatait?
Ez nagyon jó kérdés, mert sokszor ez nagy kihívás, ugye, hogy nem ismerjük annak a gyülekezetnek, ahova érkezünk a problémáját, az élettörténetét, nem ismerjük, hogy milyen szavakat használnak, hogy értik azt, hogy mi mondunk. Szóval ez a kihívás része, és sokszor ez a nehézség része, nekem is, amikor egy új helyre kell mennem, vagy mondjuk jöttünk ide szikszóra. A jó része viszont az, hogy egy másfajta lelkipásztor, picit másfajta gondolkodása ugyanarról tud beszélni másképp, ugyanazt az Isten mutatja be, de egy picit másképp, és ez újabb színeket tud megmutatni, úgymond a palettán, hogy milyen csodálatos Isten. Tehát a sokszínűséget tudja ezt kiábrázolni.
Ez jó is lehet, hogyha most református itteni tagként gondolok erre, ez jól is sülhet el, meg negatív irányba is, nem?
A kockázat az mindig ott van, tehát hogyha mondjuk én már régóta itt lennék, minden istentiszteletben van egy ilyen kockázat, hogy vajon átadom-e az üzenetet, jól adom-e át, vagy nem. Van az emberi rész, a felkészülés, meg amit meg tudunk tenni, de a lényegi dolgokat mindig a Szentlélek adja, tehát van egy rész, amit nem tudunk kontrollálni. Isten csodálatos dolgokat tud végrehajtani, még ha valaki nem is tenni úgy magát oda nagyon lelkipásztorként, akkor is tud a Szentlélek valamit tenni, és van olyan, hogy az ember nagyon úgy érzi, hogy fel van készülve, napokat, órákat készült rá, és akkor a lélek mégsem mozdítja meg a hallott dolgokat az emberek szívében, úgyhogy ez, úgymond ezzel a rizikóval indul mindig a lelki pásztor, hogy nem mehet biztosra, mert a Szentlélek végzi a komolyabb munkát.
És a visszajelzés az mikor, honnan adódik, hogy jön?
A visszajelzés az szerintem nagyon sok rétű, mert nyilván valamikor Isten tisztelt után van egy visszajelzés, de velem is volt itt már Szikszón, hogy 3-4 héttel később egy beszélgetésben valaki elejtette egy mondatot, hogy és egyébként a prédikációban azt mondtam, hogy ő nem akart visszajelzést adni, csak nekem így leesett, hogy figyelt, megmaradt neki, és valami hasznos volt az ő életében. És valamikor nincs visszajelzés, hanem valami elkezd növekedni valakinek az életében, és mi nem látjuk, hogy lett valami eredménye, de ez ezzel jár.
Kedves hallgatóink, zenés istentiszteletre várták a szikszújakat a napokban a református templomba. A tiszanagyfalui lelkész Andrássy Gergely és családja ajándékozta meg a Miskolc melletti közösséget énekkel, zenével. 4 hölgy és 2 fiatalember, ők az Andrássy család. A nyírségi református egyházmegyében lévő tiszanagyfalui református egyházközségben szolgál a miskolci születésű Andrássy Gergely lelkipásztor. Ő hirdette az igét is ezen a napon. A szikszói lelkész Szabó Pál nagy tiszteletű úr sógoráról van szó. A zene is összeköti a családot, mint megtudtuk. Csengettyű, citera, furuja, gitár, zongora mind-mind megszólalt ezen az alkalmon. Isten magasztalása, dicsőítése tette teljessé az Isten tiszteletet. A lelkész prédikációjában a vakon született férfi esetéről szólt, arról, hogy az a sokféle szenvedés, ami az embereket éri, milyen céllal van jelen. Az eseményről készült összefoglalót hallották.
Csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihart. Alattunk a tenger, szemben a napzuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőkén csuhan. Végozdó angyal a magasban, öppent nincs baj, nincs haragban senkivel. Gédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát! Éhes pupillákkal vállamra ördögül, ballal elpöckölöm, és az élet jobb híján egyedül. Autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe mart. Éghoztó angyal a magasban, öffent nincs baj, nincs haragban senkivel. Gédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Láss ezer csodát!
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, robotika versenyen szerepelt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata. Robotépítő és programozó versenyt rendeztek ugyanis február első hétvégéjén Miskolcon, ahol gyerekek és fiatalok mérték össze tudásukat. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata is kiemelkedően szerepelt ezen az eseményen. A First Tech Challenge versenyen a 15 és 18 év közötti diákokból álló csapat, a Rusty Boiler állt rajthoz. A jó hangulatú megmérettetésen sok tapasztalatot és rutint is szereztek a fiatalok. A riporter Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Csapat tagjai, akikkel itt most beszélgetni fogok, Takács Imre, mint a csapat mentorával, Pusztai Zsomborral és Slivka Mihállyal, tervező mérnökkel beszélgetek. És hát akkor az első kérdésem tanár úrhoz lenne, mint a csapat mentorához. Milyen versenyen, milyen kategóriába, miben is indultak most legutóbb a robotika versenyen, mit is lehet tudni a csapatról, egy kicsit mutassuk be.
Iskolánkban 3 évvel ezelőtt kezdődött el a First versenyekkel való foglalkozás. Először a First Lego League-be kapcsolódtunk be, az onnan kiöregedett játékosok, versenyzők kapcsolódtak be a First Tech Challenge versenybe. Itt már nem Legóból kell építeni robotokat, hanem szó szerint kemény munkával, fémből és nagyon komoly motorokból. A First Tech Challenge versenyen már kifejezetten a robotikára, a programozásra helyeződik a hangsúly, és még a LEGO versenyektől az is különbözik, hogy itt kontrollerrel kell irányítani a robotot. A robotoknak van egy autonóm módja, amikor egy megadott program alapján külső irányítás nélkül hajtják végre a feladatot, illetve van egy, amikor pedig a játékos irányítja a robotot. Hát röviden ennyit a versenyről. Amúgy a verseny felépítése az nagyon-nagyon érdekes, mert a First versenyekből ismert jó szándékú professzionalizmus itt azt gondolom, hogy ebben a versenyben nagyon szépen ki tud bontakozni, ugyanis itt a csapatban versenyeznek a versenyzők, és minden benevezett csapat egyszer lesz szövetséges, és többször ellenfélként is találkoznak egymással. Így meg kell tanulni együtt dolgozni, és a robot programozását is úgy kell irányítani, hogy felkészíteni arra, hogy egy olyan csapattal kell versenyeznünk, akinek nem ismerjük a robot működését, és hogy képes legyen a robotunk kooperálni. Tehát föl kell készülni teljesen a váratlan dolgokra is. Ez valódi kihívás, amit én azt gondolom, hogy a mi csapatunk nagyon jól meg is tud valósítani.
Ha már a csapat szóba került, kikből áll, milyen összetételű ez a csapat, illetve hogy hívják a csapatot, hiszen még, ha jól tudom, ez sem hangzott el.
A mi csapatunkat Rusty Boilernek hívják. Nagyon örülök annak, hogy a mindenfajta korosztály és fiúk és lányok is képviselik az iskolánkat. Kezdeném a hölgyek bemutatásával. Koszkó Andrea Magdolna, ő a 9. A-osztályos tanuló, Lili 10. A-osztályos tanuló, Kriston Regő 11. B-osztályos tanuló, és akkor Pusztai Zsombor, Slivka Mihály és Kriston Hunor a 12. B-osztályból képviselik iskolánkat a Rusty Boiler csapatában.
Még most egy kérdésem lenne, utána már majd fordulok a csapat többi tagjához, a fiúkhoz. Most az elmúlt időszakban milyen versenyen vettek részt, illetve hát már eredményekről is beszélhetünk, mennyire volt sikeres a verseny?
Ennek a versenynek a menete is eltér a megszokottaktól. Itt alapvetően vannak ligafordulók, ezeken a ligafordulókra, akik elmennek, azok nagyon sok előnyhöz jutnak. Egyrészt a versenyen gyűjtött úgynevezett ranking pointokat tovább tudják vinni a nemzeti bajnokságba, ahol nem 0 pontról fognak ezáltal indulni, hanem a liga versenyeken össze tudják gyűjteni ezeket a pontokat, ezzel előnyhöz tudnak jutni. A másik óriási előny ezeknek a ligaversenyeknek, hogy élesben és nyomás alatt tudjuk tesztelni a robotot, és ezek nagyon konstruktívan hatnak a mérnöki fejlesztésekre, illetve látjuk, hogy más fejlesztések hogyan funkcionálnak a verseny során, és esetleg a ellenfelek vagy szövetségeseknek a robot fejlesztésük is hatással lehet a mi ötleteinkre is. Szóval ennyit tudnék elmondani magáról ugye a versenyről, az, hogy milyen feladatok vannak, majd meghagyom a fiúknak, hogy azokról nyilatkozzanak ők, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a versenyeken iszonyú nyomás alatt van a csapat, ugyanis nagyon sokszor kell olyan feladatokat, olyan problémákat megoldani, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát volt olyan, hogy a kontroller elveszítette a kapcsolatot a robottal, ilyenkor nullázódik a pont, és ezt el kell tudni fogadni. Van, amikor azért érünk el kevesebb pontot, vagy azért kapunk több pontot, mert olyan szövetségest kapunk, aki esetleg nekünk kedvez, vagy pedig mi kedvezünk azáltal, hogy följebb húzzuk a gyengébb csapatokat. Szóval érdekes magának a versenynek a filozófiája, nagyon sok rögtön helybeni megoldást igényelnek, és hát előre kell gondolkodnunk, hogy mik azok az alkatrészek, amik tönkre mehetnek, vagy problémát okozhatnak. Tehát itt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt komoly 20-30 kilós, vagy akár ilyen volumenű ládákkal mozgunk, és föl kell készülni arra, hogy meg kell oldani ilyen jellegű problémákat. Van, amikor 3D nyomtatót is viszünk a pályára. Nyilván itt most arról van szó, hogyha rövid a verseny, vagy nagyon sűrűn pörög a verseny, nincs idő arra, hogy 3D-vel ott kinyomtassunk valamit, de amikor Kolozsváron voltunk, ott rengeteg csapat volt egy évvel ezelőtt, és ott viszont volt arra időnk, hogy korrigálni tudjunk, vagy olyan is előfordult, hogy segítünk más csapatnak, akár alkatrésszel, vagy akár nyomtatással. Sőt, mi is kaptunk segítséget, és ez nagyon jó érzés, és valóban tükröződik a jó szándékú professzionalizmus itt a miskolci csapatok körében, de ez igaz a debreceni csapata is, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápolunk ezekkel a csapatokkal.
Fordulok a fiúkhoz. Zsombor, először téged kérdezlek. Neked milyen feladatod van a csapatba, illetve hogyan emlékszel vissza rá, kicsit elevenítsük fel, hogyan készültetek erre a versenyre, ami itt a Miskolci Egyetemen volt nem régiben?
Hogy őszinte legyek, egyfolytában készülünk, mivel a fejlesztéseknek sosincs vége, de ez nem jelenti azt, hogy mindent kidobunk a kukába, tehát mindig megtartjuk azokat a dolgokat, amikkel többet értünk el, és fejlesztjük azokat, amik fejleszthetőek. A miskolci versenyre, elsősorban a debreceni versenyről lerótt összegzőben látott hibákat próbáltuk egy kicsit megoldani. Ez többé-kevésbé sikerült, a robot sokkal gyorsabb lett, mivel más áttéteket raktunk a motornak, pontosabban a robotnak a hajtásláncaira. Aztán egy kicsit a belsejét is, a szortírozó rendszert átalakítottuk, hogy most már sebességre menjünk, tehát hogy minél gyorsabban tudja a robot a artifekteket vagy labdákat bejuttatni a célzónába.
Milyen feladata van a robotnak, vagy mit kell ellátnia, mire építitek most, mire kellett építeni a robotot?
Először is az úgynevezett épültegekre épül az egész verseny. A múlt évnél is jobban ráfeküdtünk. Szóval annyi van vele, hogy van először is egy ilyen épülteg, ami egy ilyen kisebb 8x8 vagy 16x16-os QR kód, amit leolvashatunk a robottal, vagy akár csináltunk más programot a különbözőkhöz, hogyha úgy egyszerűbb, és ez megadja, hogy a labdák, amiből általában 2 lila és 1 zöld van egyszerre, egy helyen, vagy egy sorban, hogy milyen elhelyezkedésben legyenek az úgymond dipó helyen, az pedig úgy néz ki, hogy van a pályán 2 darab ilyen háromszög alakú doboz, ami elég magasan van, körülbelül 1 méter, azokba kell beletalálni, és utána van egy hosszú csősor, aminek a végén van egy ilyen kis zárókar, és az elé kell maximum 9 ilyen artifektet vagy labdát összegyűjteni, és természetesen a karral le lehet nyitni őket, és akkor kipotyognak, de a pontok megmaradnak, vagy hogyha esetleg túltöltjük ezt, akkor a többi labda felette pattog lefele, és ez természetesen kevesebb pontot ér.
Mihály, fordulok hozzád. Neked milyen feladatod van itt a csapatban, és te a felkészülést hogyan élted meg?
3D tervezéssel foglalkozok, hogy így a különböző alkatrészeket lemodellezem, kinyomtatom, felügyelem így a nyomtatást, akkor így a, esetleg ha selejt, akkor újra tervezem, újra csinálom. Például alvázat azt én terveztem a robotnak, hogy teherbíró legyen, egy önhordó alvázalat. Hátul egy az egyben megkötöttük a kerekeket, erről így a égszihajtással oldottuk meg. Ezen kívül még különböző lemezeknek a megmunkálásával foglalkoztam még a robotnál, akkor amikor kellett így a debreceni futam után egy átlakításokat eszközölni, azokat csináltam meg. Az ötletelésben is részt vettem, most, hogy új ötleteket kitalálni, kipróbálni, és ha nem működik, akkor így változtatni rajta, és nagyjából ilyesmiket csinálunk így a csapatban.
A verseny, Zsombor, hogyan érzed, milyen hangulatú volt a verseny, mármint most a Miskolcira gondolok a legutóbbi, egy kicsit meséljetek erről.
A hangulat az nagyon jó volt, így tudnám, egyszerűen tökéletes, tehát ennyi velünk egy évfolyamba járó és egy érdeklődési körrel rendelkező diákok, akik megpróbálnak mindent beleadni, hogy a csapatuk és egyben a robot, egyben a dokumentációjuk a legjobb legyen, és egyben segítenek is egymásnak, többé-kevésbé azért nagy titkokat nem árulunk el az egymás robotjairól, mert akkor az már más verseny lenne. Nagyon sokat tanulunk a többiektől versenyen, és nagyon sokat beszélgetünk, a hibák, hogyha bárki hibázik, akkor megbeszéljük, és akár benyújtjuk a felügyelőknek, a bíróknak, hogy valami probléma van. Ez többször is megtörtént, és mindig sikeresen összefogva megcsináltuk, és a végén mindenki úgy...
És Mihály, te hogy érezted magad a miskolci versenyen, milyen volt a hangulat, miként érezted magad itt a Miskolci Egyetemen?
Én is jól éreztem magamat. Nyilván volt egy-kettő kisebb ilyen problémánk, például egy-két nyomtatvány eltört, gyorsan meg kellett azt csinálni, a kis szorongások is stresszek voltak. De összességében remekül, hiszem egy elég jó a csapatunk, a többi csapattal is elég jó volt együtt dolgozni. Új barátokat szereztünk, tapasztalatokat, így hasznos volt a részvétel.
Miért szeretitek magát a robotikát, miért hasznos, milyen pluszt ad számatokra?
Először is nagyon fontos lesz szerintem majd a továbbtanulásunkban, milyen irányokba megyünk, a 3D modellezésnek a korai megtanulása. Ez egy nagyon nagy plusz, és nagyon örülök, hogy most így tudjuk a tudásunkat egy kicsit fejleszteni, és egyben ugye használni a megszerzett tudást. Ezen kívül mondjuk a hajtásrendszereknek, a súrlódásnak a szerepe az ilyen mechanikus rendszerek és mindenféle ilyen hasonlóban. Egyben a maga ez a csapatban való dolgozás, a többi csapattal való együttműködés, akár a bírókkal és a szervezőkkel való együttműködés.
Mihály, miért hasznos ebből, te mit tudsz, milyen tapasztalatokat tudsz gyűjteni?
Nekem főleg ez a probléma megoldás, hogy mindig, hogyha bármi kitaláltunk általában, vagy zsákutca volt, vagy hasznos, hogy az ötletelés a jövőben, akármikor, hogyha ilyen ágon helyezkedek el, akkor én tudjak így 3D-sen modellezni, barátom is mondta. Különböző hajtásláncoknak így a megépítése, kialakítása. Meg úgyis most a jövő is főleg most a robotikáról fog szólni, hogy minden mesét a robotok lesznek gyárakba, éttermekbe, utcán. Lépést tudjunk tartani ebbe a technikába.
Mentorként tanár úr hogyan látja amúgy a diákoknak, miért hasznos egy ilyen robotika csapatban részt venni, robotikával foglalkozni?
Hogyha nagyon röviden akarnék válaszolni erre, akkor a komplexitás. Erről amúgy nagyon hosszasan lehet beszélni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a versenyeknek a struktúrája végtelenül eltér a hagyományos versenyekétől. Tehát erre nem egy tanórán készül föl, tehát ez nem olyan, mint egy matematika vagy fizika verseny, vagy egy programozási verseny, mert itt kell a fizika, itt kell a matematika, kell a 3D tervezés, az, illetve most már így be is emelhetem azt, hogy van amúgy a közoktatásban egy technika tervezés tantárgy is, aminek keretén belül mi itt a Földes Ferenc Gimnáziumban foglalkozunk a gyerekekkel, és ez a fajta komplexitás az, ami azt gondolom, hogy olyan kompetenciákat fejleszt, amelyre, hogyha a munkaerőpiacra kikerülnek a diákok, akkor erre szükségük van. És itt egy fontos dolgot amúgy nem lett ugye megemlítve, mert hogy ugye itt beszéltünk Zsombival, meg Misivel, akik ugye a csapatban a tervezést végzik, de akkor fölmerülhet a kérdés, hogy akkor mit csinálnak a többiek. Na most ugye ebben a versenyben ugye egyrészt a robotot programozni kell, tehát van programozónk, Kriston Hunor, és Koncz Lili, és Koszkó Andrea, és Kriston Regő a mérnöki dokumentációt intézik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy majd valaki épít valami robotot, és akkor majd az fog működni, menni, vagy valaki fogja irányítani. Itt ennek a csapatnak együtt kell mozogni, együtt kell lélegeznie, mert amikor tesztelünk, azt nem lehet programozó nélkül csinálni, azt nem lehet a fejlesztők nélkül csinálni, mert majd aki irányítja a robotot, azt fogja megmondani, hát én nem vagyok képes, ezt másik gombra tegyük át ezt a funkciót, mert nem fog működni, hopp, ez most csavarodott, nem volt jó, miért ragad be, és akkor, hogyha nincs ott a programozó, akkor megáll, és állunk két napig. Tehát itt iszonyú toleranciára van szüksége a diákoknak, mert van úgy, hogy a programozó két órán át malmozik, mert nincs feladata, de hogyha nem ül ott, akkor meg 3-4 napos csúszásba kerülünk, amikor legközelebb összejöhetünk. Tehát a gyerekek toleranciát tanulnak. Toleranciát tanulnak akkor is, amikor a versenyen konfliktus helyzet adódik csapaton belül is, csapatok között. Problémát kell megoldani, és a konfliktus megoldás, vagy tehát ennek a probléma megoldására kell már fókuszálnia, nem pedig arra, hogy most egymásnak, vagy akárkinek a hibáztatására is, amink erre nincs versenyen idő. Én azt tudom mondani, hogy tehát itt olyan kompetenciáknak a birtokába kerülnek a diákok, amelyek azt gondolom, hogy minél hamarabb elkezdjük ezt fejleszteni, annál jobban fognak majd tudni érvényesülni, akár az egyetemen, a továbbtanulásnál, hiszen ott is projektek lesznek, vagy pedig akár majd a munkaerőpiacon. És még egy dolog, tehát ez egy valódi csapatverseny, ami azt jelenti, hogy ebben nem csak a diákok vannak benne. Én olyan büszke vagyok arra, hogy olyan szülői támogatást kap a csapatunk. Én egyszerűen, tehát olyan verseny nem volt, ahol 3 család nekísért volna, és segítenek minket, hogyha kell, akkor étellel, itallal, hogyha probléma megoldása, hogyha kell, megoldják a motoroknak a hűtését, és próbálnak segíteni minket azzal, hogy ott vannak egyáltalán körülöttünk. És voltam úgy egy kérdés még itt korábban, hogy hogyan éltem meg én mentorként a versenyt. Ezt a versenyt, tehát én nekem ott arról is van szó, hogy meg tudjam nyugtatni őket. Én is izgulok velük, de nekem ott a fő dolog az, hogy próbáljam őket megnyugtatni és a jó irányba terelni.
Kedves hallgatóink, robotika versenyen szerepelt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata. Robotépítő és programozó versenyt rendeztek ugyanis február első hétvégén Miskolcon, ahol gyerekek és fiatalok mérték össze tudásukat. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata is kiemelkedően szerepelt ezen az eseményen. A First Tech Challenge versenyen a 15 és 18 év közötti diákokból álló csapat a Rusty Boiler állt rajthoz. A jó hangulatú megmérettetésen sok tapasztalatot és rutint is szereztek a fiatalok. A riporter Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Thank you.